Piac beszél. Gazdasági magazin műsor a Marosvásárhelyi Rádióban.
A műsor támogatója a Seminár Consulting, melynek küldetése tréningekkel, könyvekkel, szoftverekkel, konzultációkkal és személyes törődéssel nagyon nagy mértékben segíteni a cégvezetőknek, hogy egy nagyobb, szabadabb, élvezetesebb és méltóbb játszmát játszhassanak.
Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági Magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma esti műsorunk témája a mikrovállalkozásokat és az egyéni vállalkozásokat érintő új adóügyi változások és szabályozások, illetve az elektronikus számla bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tudnivalók ismertetése. Meghívott beszélgetőtársam Péter Féva közgazdász, okleveles könyvszakértő, adótanácsadó, akit nagy szeretettel köszöntök a műsor vendégeként, és köszönöm szépen, hogy elvállalta a részvételét a ma esti műsorba.
Köszönöm szépen a meghívást, a lehetőséget, hogy itt lehetek. Szervusz Géza, jó estét kívánok minden kedves rádióhallgatónak.
Akkor kezdjük a mikrovállalkozásokat érintő és a mikrovállalkozásokra vonatkozó új adóügyi szabályozásokkal és változásokkal.
Egészen gyökeres változásokat hozott a 296-os törvény, ami az adózási formákat jelenti, és a vállalkozások terhére nőttek az adók. Erről szeretnék egy picit beszélgetni, amennyit a műsoridőnk enged. A legelterjedtebb formával kezdeném, a mikrovállalkozások jövedelemadójával. Addig, ameddig évekig ez a vállalkozási adózási forma egy nagyon elterjedt volt a magánszektorban, hát január 1-től úgy néz ki, hogy egyre háttérbe szorul, ugyanis az adótörvénykönyvnek egy korábbi változtatása nem módosult ezzel a 296-os törvénnyel, a 48-as cikkely, amely előírja, hogy ez a vállalkozási forma csak egyetlenbe egyszer választható 2023. január 1-től kezdődően. Tehát mindazok a vállalkozások, akik 2023. január 1-től, illetve a 2023-as év folyamán mikrovállalkozási formában adóztak, ők már január 1-től átérnek az eredmény adóra, vagyis a nyerességadóra, a jövedelem és a költség közötti 16%-os adókulcsra. Mégis vannak olyan vállalkozások, amelyek kivételt képeznek ezen rendelkezések alól, mégpedig a román jogi személyek, akik a vendéglátóipar keretén belül fejtik ki tevékenységüket, itt gondolok az úgynevezett horeka vállalkozásokra, ők dönthetnek úgy, tehát választhatják ezt az adózási formát még egyszer 2024. január 1-től is, annak ellenére, hogy ők 2023-ban is választották. Viszont van egy másik kategória, akire fog vonatkozni az a, tehát mindezen ezekre vonatkozik a változás, a horekára, akik választják, illetve azokra, akik ezután alakulnak meg, vagy 2023 decemberében, vagy 2024 januártól, és az ezután következő pénzügyi években alakulnak meg, amíg ez a törvény érvényben van, ezek a rendelkezések, ők is választhatják ezt a mikrovállalkozási adóformát. Tehát a 296-os törvény, ami az adókulcsokat változtatja, az gyakorlatilag ezen vállalkozásokra vonatkozik, akik újonnan alakulnak meg, illetve akik még 2023. január 1-től nem választották ezt az adózási formát, vagy a vendéglátóiparnak az egységei és a hozzá közel álló KN-kódok, amelyek ugye elő vannak írva az adótörvénykönyvben. Tehát ezen vállalkozások csak úgy választhatják, akik akik nem választották még, most beszélek arról, tehát nagyon elbonyolódott a törvény, tehát beszélek arról, akik nem választották 2023. január 1-től, és szeretnék választani 2024-től. De csak akkor, hogyha a feltételeket teljesítik, amelyek a 47-es cikkelyben vannak az adótörvénykönyvben, vagyis a bevétel az 500 ezer eurót a 2023-as pénzügyi év végén nem lépi túl, az 500 ezer eurót az év utolsó napjának az árfolyamára számolják, tehát az eurót lejé alakítjuk át. Az alaptőkéje az magánkézben van, nincs felszámolás alatt, sem a cég jegyzékben, sem a bíróságon. A megkeresett jövedelem a 2023-as év folyamán, kivéve tanácsadás és menedzsmentből származó bevétel, több mint 80% arányban van, tehát ha volt ilyen jövedelem is, nem lehet több mint 20%, és legalább egy főállású alkalmazottja, 8 órával rendelkező alkalmazottja van december 31-én. Tehát, hogyha ezek a feltételek a meglévő, megalakult cégek esetében, akik nem választották 2023-ban ezt az adózást, fennállnak és teljesülnek, akkor ők 2024-es pénzügyi évet ebben az adózásban törleszthetik, vagy választhatják, ezt az adózási formát választhatják. És ami a változást jelenti az adózás kulcsban, ugye bevezettek két adókulcsot, az 1%-ot, azon egységeknek, amelyek nincsenek a tiltott tevékenységekben, a tiltott tevékenységek az adózás formájából, vagyis olyan KN-kódok, mint 5-5-10, szállodák, egyéb hasonló szálláshelyek, tehát a horeca, vendéglátóipar, azok ideértve bele a bárokat is, vagy éttermek, étkezési tevékenységek, rendezvények, karavánparkok, kempingek, ők 3%-kal kell adózzanak, függetlenül, hogy mennyi a forgalmuk 2024-es évben. A többi, aki ezt a formát választotta, és nem ezen kivételes tevékenységek közé tartozik, azok 1%-os adókulcssal adóznak, mindaddig, amíg az éves forgalmuk nem éri el a 60 ezer eurót. Hát eddig érthető minden, nagy vonalakban legalábbis. Utána következik az elemzés. Minden negyed év végén elemezni kell a könyvelőknek, illetve a menedzsereknek, idejében elemezniük kell az éves forgalmat, mert hogyha 60 ezer eurót túllépik, akkor áttérnek a 3%-os adókulcsra, függetlenül, hogy kivételes tevékenységük van, vagy nincs. Vagy, hogyha egy új tevékenységgel foglalkoznak a cégen belül, amely ezen kivételes tevékenységekkel kapcsolatos, akkor az egész tevékenységre 3%-ot, az egész forgalomra 3%-os adót fizetnek. Kivétel megint a horeca. Ők nagyon jól lobbiztak, mert hogyha ők ezen tevékenységek közül még egy másikat is folytatnak, és ott az a forgalom nem ért el az 500 ezer eurót, illetve nincsen a tiltott tevékenységük közül, tudjuk, a tiltott tevékenység a mikronál le van írva, hogy mik azok a banki, a biztosított tevékenységek, és évközben mégis ezeknek a tevékenységeknek nekifognak, vagy banki tevékenységek nekifognak, ők csak ezekre az egyéb tevékenységekre, tevékenységből származó jövedelmekre fognak fizetni adót, nyerességadót, a többire nem. Hogyha évközben valamelyik, abban az esetben, hogyha egy cégnek ugye 1%-ja volt a 60 ezer euróig, és volt ez a kivételes tevékenység, egy bárja volt valahol, megnyitott egy bárt, és időközben a bárt bezárta a bár tevékenységét szeptemberben, akkor azt jelenti, hogy visszatérhet az 1%-os adózásra abban az esetben, hogyha a forgalma nem lépte túl a 60 ezer eurót. Ez az évközben nem csak a forgalom és a tevékenységet kell állandóan elemezni, hanem kell elemezni a az alkalmazottaknak a helyzetét is. Tudjuk, hogy eddig is érvényes volt, csak emlékeztetni szeretném a kedves vállalkozókat, hogyha a munkaszerződés a főállással megszűnik, ami azt jelenti, hogy egy munkaszerződés 8 órával, vagy több részmunkaidős munkaszerződés, amelyek összege 8 órát kiteszi, megszűnik az egyik, akkor ugye fennáll a veszély, hogy áttér nyerességadó fizetőre már abban a negyed évben, amikor ez megtörténik. De nem kell elfelejteni, hogy van 30 nap adva, hogyha megszűnik például áprilisben a munkaszerződés, akkor azt jelenti április 20-án, azt jelenti, hogy május 20-áig kell alkalmazzon megint egy 8 órást, vagy egy olyan részmunkaidőst, amelyel ismét teljesül a teljes munkaidő a 8 órának a feltétele. Ha ez nem történik meg, akkor azt jelenti, hogy az április, tehát májustól gyakorlatilag a második negyed évben már adófizető, nyerességadó fizetővé válik. Amikor valaki kilépik a mikrovállalkozás rendszeréből évközben, és átér a nyerességadóra, azt még egyszer nem lehet választani év elején, se évközben nem térhet többet vissza. Ha valaki választotta ezt az adózási formát év elején, 2024 elején lehet egyszer választani, és megbánta, át akar térni a nyerességadóra, mert neki az jobb lenne, sajnos ezt nem tudja megtenni, csak a jövő következő évtől, amikor ugye kötelezővé válik a nyerességadó fizetés. Tehát évközben nem lehet kilépni ebből a rendszerből csak úgy, csak azzal a feltételekkel, hogyha a forgalom túllépődik, tehát nagyobb, mint 500 ezer eurónak megfelelő lej, illetve hogyha a munka viszony feltétele nincs teljesülve, illetve hogyha valamilyen tiltott tevékenységet kezd folytatni, mint a biztosítások, a banki ügyintézések, vagy a szerencsejátékok. A szerencsejátékoknál ott figyelem, mert vannak ilyen szerződések játékgépekkel, ott a feltétel mind a kettőnek, mind a két félnek az, aki a játék szerencsejátékokat üzemelteti, és aki az egész bevételt intézi, ez ilyen elszámolással történik a nyeresség megosztás, végülis hozzá van ilyen asszociáció de participazione, ez a helyes megnevezés, van kapcsolódva ez a két entitás, mind a kettőnek az a feltétele, hogy nyerességadó fizető legyen, tehát egy mikrovállalkozás egy ilyen tevékenységnek helyet ad, kötelezően nyerességadó fizető kell legyen. És hogyha van egy bárja, hiába horekás, akkor elemezni kell, mert akkor ez nyerességadó fizető lesz a horekás a bárral. Ha báron kívül van még egy más tevékenysége, akkor meg kell nézni és elemezni kell, tehát nagyon elbonyolódott, hogy tulajdonképpen melyik kategóriában adózik. Nem fog senki se szólni az adóhivataltól, hogy nem helyes az adózás, ugyanis az adóvektorban a módosítást azt márciusban eldöntjük, mi könyvelők is elemezzük, hogy melyik feltételnek felel meg a cég, és akkor besoroljuk vagy nyerességadónak, vagy mikrovállalkozásnak, de az áttérést az adókulcsok között is, maga azt a formát, hogy mikor adózik, és melyik tevékenységre, és mikor horeka, és mikor nem horeka, és teljes tevékenység, vagy nyerességadó, ezeket évközben a vektorral módosítjuk, de van olyan helyzet, amikor nem kell módosítanunk. Viszont lehet az is, hogy tévesen döntünk, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, mert visszamenőleg 5 évre jöhetnek az ellenőrzések, és kiszámolják visszamenőleg, hogy akkor ugye 5 év múlva, hogy mi most nem jól jártunk el az adózással. A mikrovállalkozások esetében ugye ez egy nagyon nagy érvágás, itt szeretnék egy pár szót mondani, mert ezek a kisvállalkozások, akik szinte ilyen családi vállalkozásokként fejtették ki tevékenységüket, most nem 1-3%-os adókulcssal fognak adózni, hanem 16-tal a nyerességre. És tudjuk, hogy a nyeresség adózásnál, a költségeknél nagyon nagy szigorúság van, ugyanis nem minden költség írható le az adóalapból, és valószínűleg van olyan költség, amely a mikrovállalkozásnál nem volt gond leíródott, miközben a nyerességadó formánál nem írható le, vagy csak egy bizonyos mértékben, lásd az autók használati joggal, vagy bérleti szerződéssel, vagy a cég tulajdonában levő járművek után a mikrovállalkozásnál ugye nem számított a költség, teljesen kivezettük a könyvelésből, miközben a nyerességadónál csak 50%-ba írjuk le az adóalapból. Itt még, amit szeretnék mondani, és fel szeretném hívni a figyelmüket a vállalkozóknak, akik úgy döntenek, hogy új cégeket hozzanak létre, ez egy teljes megoldás, hogy maradjanak mikrovállalkozás még a jövőben is. Ugye most már november végén vagyunk, a már hétfő az már december, kell igyekezni a cégalapítással. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy semmi esetre sem a cégalapításnál nem az a mikrovállalkozást kell választani decemberben, hanem a nyerességadót kell választani. Mert miért nem? Mert hogyha én a mikrovállalkozást választom annak a cégnek, amely megalakul ebben az évben, ugye van adva 30 napom a megalakulástól, hogy legyen alkalmazottam. A 30 nap az lejár januárban. Oké, fogok alkalmazni. Mikor alkalmazom? Ha alkalmazom decemberben, akkor van egy alkalmazottam. Akkor azt jelenti, teljesült már decemberben a feltétel az alkalmazottal. Ez azt jelenti, hogy a megalakulásomtól kezdve mikrovállalkozásnak számolok. Akkor januártól én már nem tudom még egyszer alkalmazni, mert már 2023-ban alkalmaztam 10 napot. Ez a pénzügyi évem a megalakulástól egész az év végéig tart. Hogyha meg nem alkalmazok, és azt mondom, hogy jó, oké, nem alkalmazom ebbe az évben, fogom alkalmazni januárban, akkor az év végén nincs alkalmazottam. Január 1-től nem tudok, nem teljesül a feltétel, nyerességadó fizető vagyok decembertől a megalakulástól, de januártól se tudok lenni mikrovállalkozás, nem tudom választani a cégemmel, mert nincs alkalmazottam december végén. Remélem, hogy le tudtak követni, ahogy elmondtam. A lényeg az, hogy akik megalakultak, azok megalakulnak ez év folyamán, azok a nyerességadót kell válasszák, és alkalmazniuk kell december 31-ig egy teljes munkakörben dolgozó személyt, vagy többet részmunkaidővel, akinek 8 órával, akinek a részmunkaidők összege kiteszi a 8 órát. Ha januárban fognak megalakulni a cégek, január első napjában, akkor semmi gond, nyugodtan lehetnek mikrovállalkozásuk, van 30 napjuk, hogy alkalmazottjuk legyen, ha ezt teljesítik 30 napon belül, akkor megalakulásuktól kezdve mikrovállalkozásként élvezik az adózást.
Ma esti meghívottam Péterfi Éva közgazdász, okleveles könyvszakértő, adótanácsadó, akit most arról faggatok, hogy milyen új változások és szabályozások vonatkoznak a független tevékenységeket folytató magánszemélyekre.
Független tevékenységeket folytató magánszemélyek adómértéke nagyon megnőtt. Hát az adó nem, hanem az egészségügyi biztosítás. Ugyanis az önálló tevékenységet végező személyek, szabadvállalkozások az egészségügyi biztosítást nem a 6-12 és a 24-es határok szerint fizetik, hanem a nettó nyerességük 10%-át adják az államnak. És ez felmehet 60 bruttó minimálbér értékig, az a felső határ. Na most ez a, mielőtt az adásba jöttünk volna, ez a rendelkezés érvényben volt, talán egy módosítás lesz ezzel kapcsolatosan, mert ezt a kategóriát, az önálló tevékenységet, tehát szabadvállalkozásokat kiemelték az egészségügyi biztosítás besorolásának az egész halmazából, és akkor vannak ők, és vannak az egészen más tevékenységek. A más tevékenységek maradtak az osztalék, a lakbérből származó jövedelmek, a bőrzék, meg a mezőgazdasági tevékenység. Köszönöm, közben fordítom a románból magyarra. Sporttevékenységek, szerzői jogdíjakból származó jövedelmek, tehát ezek, amit utoljára elsoroltam, ezek egy másik halmazt jelentenek, az önálló tevékenység külön, és a harmadik, akik ugye eddig érintetlenek voltak a munkabérből, vagyis a fizetésekből származó jövedelmek utáni egészségügyi biztosítások. És akkor most azt mondta, úgy határozott a kormány, hogy ezt a három halmazt fogjunk elemezni, amikor az év végén az adóbevallás történik, és akkor azt mondjuk, hogy ez a három jövedelemből, egy személy három jövedelemből szerzett, három forrásból szerezte a jövedelmet, akkor meg kell nézni, hogy melyik után fizetett nagyobb egészségügyet, és amelyik után fizetett nagyobb egészségügyet, az marad, akkor a többinél nem kell fizetnie. Hát ez érdekes lesz ez az elemzés. Szakértőkkel tudjuk teljesen az adóhelyzetét az adóalanyunknak, akiknek a jelentést elkészítjük. Egyelőre ez csak tervezet, meglátjuk. Az újdonság az, hogy eddig ez a szabadvállalkozások és az önálló tevékenységek esetében az adóalapból az egészségügyi biztosítás nem volt levonható. Csak a nyugdíjbiztosítás. Na most ez is levonható lesz. Az alsó határ a nulla, tehát nem létezik, vagyis az azt jelenti, hogy minden romániai állampolgár köteles egészségügyi biztosítást fizetni minimum a hatszorosát a bruttó minimálbérnek, és annak ugye a 10%-át számoljuk, mert ez a kulcsa az egészségügyi járuléknak. Tehát ez azt jelenti, hogy akinek nincs jövedelme, eddig is kellett fizesse a semmiből, akinek viszont a hatos határ alatt volt, tehát a hatszoros bruttó minimálbér alatt szerzett jövedelmet, akár szabadvállalkozásként, akár az egyéb tevékenységekből, amelyet felsoroltam az imént, nem volt köteles befizetni az egészségügyi járulékot, csak ha akarta. Most köteles, mindenkinek köteles, kivétel két eset van, abban az esetben a jelenlegi rendelkezések szerint, hogyha abban az évben, amelyre tartozik ezzel a járulékkal, vagyis most beszélünk 2024-től kezdődően, tehát 2024-ben szerzett jövedelemre vonatkozik, amelyet 2025-ben kell elszámolni a adó szempontból és biztosítások, járulékok szempontjából a román államnak. Tehát, hogyha 2025-ben elemezzük, és látjuk, hogy a nettó jövedelme egy szabadvállalkozásnak kevesebb, mint hatszoros bruttó minimálbér, amely érvényben lesz május 25-én 2024-ben, akkor be kell fizetni a hatszoros egészségügyet, csak abban az esetben nem, tehát kivételesen csak akkor nem, hogyha a 2024-es évben 6 hónapot volt munkaviszonyom, vagy 6 hónapos minimálbértnek megfelelő jövedelmet szerzett ezekből a tevékenységekből, amelyek a második halmazban vannak, és amit össze kell adni és elemezni kell, és amelyet kevesen tudnak, többek között az osztalék is ide tartozik, meg a lakbérekből származó jövedelmek. Akkor abban az esetben nem kell befizetni. De mondom, ez változni fog a jövő év folyamán, illetve már lehet, hogy december utolsó napjában változni fog. Tisztán írja most az adótörvénykönyv, hogy ezen vállalkozások esetében az egészségügyi biztosítás számolódik a nettó jövedelemre. Abban az esetben, hogyha vesztessége volt, akkor ugye a hatszoros be kell fizesse, nem számít, hogy vesztessége volt, hogyha nem megy a kivételekhez, ugye nem volt hónapig munkaviszonya, vagy hogyha nem szerzett osztalékból, vagy egyéb jövedelemből 6 minimálbérnek megfelelő jövedelmet. Más esetekben a befizetés a más esetekben a járuléknak a számolásánál nem vonható le az előző évnek a vesztesége. Tehát, hogyha egy vállalkozásnak 2023-ban vesztesége volt, és ezt az egységes jelentésbe be is írta, ő levonja adóügyi szempontból az adózásnál, de nem vonja le az egészségügynél. Sőt, mi több. Az előbb azt mondtam, hogy levonható az adó alapból az egészségügyi biztosítás, de arányosan a szerzett jövedelemmel. Tehát abban az esetben, hogyha valakinek van egy 5000 lejes nettó jövedelme, és köteles egy egészségügyi biztosítás befizetésére, akkor meg kell nézni az arányt. Akinek van csak 500 lejes jövedelme, nem lehet vesztességbe azért ki, mert az egészségügyi biztosítását az 1800 lejét be kell fizesse. Tehát a különböző gyakorlatilag nem lesz levonható, sem tovább vihető a következő évre. Ezek ilyen elég nehézkes adóintézkedések, nagyon oda kell ezekre figyelni. Én tanácsolom, hogy egy könyvelővel vagy egy adótanácsadóval minden vállalkozó nézesse át az adószámít, vagy készítesse el a számításait, hogy biztos legyen, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy nem ebben az évben ellenőrzik, se a jövő évben, hanem 5 év múlva, visszamenőleg 5 évre. Mert akkor kiszedik, ki tudják számítani az adókülönbözeteket és a hozzájáró tartozékokat is. Most egy picit zárójelben megjegyezném, az alkalmazottak esetében is változások vannak, ami az egészségügyet és az adózást illeti, mert volt két kedvezményezett szektor az egészségügyi biztosításnál, a mezőgazdaság és az építőipar. Ezek is november 1-től a novemberi jövedelem elszámolásával ők egészségügyi biztosítást kell fizessenek 10%-ot az román államnak. Ugyanakkor nekik és adót is kell persze fizessenek, 10 000 lejig adómentességük van, 10 000 lej fölött viszont nincsen. Ehhez csatlakozik az IT, az szoftverkészítés, a számítástechnika, megvannak a kódkájának, hogy pontosan melyik tevékenységek. Ők is ugye eddig adómentesek voltak, most 10 000 lejig adómentesek, és azon felül adóznak. Persze mindez az adózás, az adómentesség 10 000 lej csak a főállásnál lehetséges, és nem ahogy eddig volt, hogy más mellékállásokban is, tehát nem ahol a főállása volt, hanem több mellékállásban is adómentességet élvezett. Azon kívül tudniuk kell ezeknek mindezen az adón kívül tudniuk kell ebben a szektorban dolgozó alkalmazottaknak, hogy a nyugdíjbiztosításban eddig ugye nem kellett befizessék a nyugdíjbiztosítási járulékot, mert mentesek voltak ettől, illetve nem mentesek voltak, mert csökkentett százalékkal fizették be. Emiatt, ha kikérték a biztosítóknál a helyzetüket, de gyakorlatilag nem volt takarításuk az úgynevezett egyes oszlopból, a pilon egyből. Ebből kifolyólag nagyon sok felháborodás történt, hogy akkor mi lesz, mert gyakorlatilag ez a csökkentett társadalom biztosítás és járulék, ez maga után vonta az, hogy nincs meg az a gyakorlatilag az egyes pilonjuk ezeknek a személyeknek. Így hát novembertől lehetővé vált, hogy ha ők akarják, az alkalmazottak mégis szeretnének a nyugdíjrendszerben, teljes nyugdíjba biztosítottak lenni, fizethetik ezt a járulékot. Kérelem alapján a munkadónál ezt el lehet végezni. Tehát a kérelmet benyújtják, és ennek alapján ők a 25%-ot fogják vonni, akár csak a többi alkalmazottnak, és akkor az egyes tartóoszlopjuk, a pilón egy megy, és megy a nyugdíjban is a számolás úgy, ahogy kell. A minimálbér a mezőgazdaságban november 1-től megnövekedett 3436 lej lett a 3000 lejről, és az építőiparban pedig 4582 lett a 4000 lejről. Most már akkor Romániában 3 minimálbér van, ez az első, ez a kettő, amit elmondtam, és plusz az országos minimálbér, ami 3300, és amely gyakorlatilag a referenciája minden számolásnak, mégpedig az egyéni vállalkozásoknak az egészségügyi járulék és a nyugdíj járulék, társadalombiztosítási járulék 6-12, illetve az egészségügyinél 24%-os határok számolásának, tehát 6x 3000, ez megy a 3000 a régivel, annak ellenére, hogy november 1-től megnőtt, a törvény előírja, hogy a 3000 szerint kell venni, ami létezett májusban. Tehát mindig a májusi minimál bérrel számoljuk a határt, és annak a túllépését. Tehát akik osztalékot vettek föl, vagy vesznek még föl évközti osztalékot is, a 3000 lejes minimál bért szorozzák a 6-tal 12-24-jel, és ne a 3300-at, mert akkor meglepetés is lehet. Ami a sporttevékenységeket illeti, a sporttevékenységek szerződéseiből származó jövedelemadóból szintén levonható az egészségügyi biztosítás 10%, illetve forrásba levonják ezt már a kifizetők 10%-at, ugyanez van a szerzői jogdíjjal. A szerzői jogdíj, tudjuk, hogy egy nagyon, nagyon bonyolult adózási forma, de annyiban módosult, hogy a szerzői jogdíjnál a 10%-ot le kell vonni. Viszont a bérbeadott területeknél, ami egy kategóriába tartozott ezzel a szerzői jogdíjjal, illetve a hát valahol itt volt ezen az adózási formában, mert ugye alkalmazzuk a 40%-os adókulcsot, amit levonunk a költségből. Náluk nem kötelező a levonása a 10%-nak, tehát maradt a régi adózási forma és az eljárás. 2024. január 1-től, amint említettem, és szeretném mondani, hogy a nyugdíj biztosításnak a második pillére javítok, mert egyest mondtam, a második pillére 3,75-ről, ami november 1-én érvényben, most amit mondtam, hogy nem fizették, illetve nem vonták azoktól személyektől, mezőgazdaságban és építőiparban dolgoztak, mert ugye ők ezt mentesek voltak ennek a befizetésétől, valamint a munkaadók, hogy levonják. Január 1-től 2024-től ez 4,75-re nő, tehát meggondolandó, hogy akkor ugye ez a nyugdíjban érződni fog, amikor nyugdíjban mennek, hogy ezt érdemes megbeszélni a munkaadóval, hogy vonja. Ami változása az alkalmazottaknál még az egészségügyi társadalombiztosítások szempontjából, járulékok szempontjából, hogy az étkezési utalványokra, az üdülési csekkekre sajnos egészségügyi biztosítást kell fizetni 10%-ot.
Most pedig ma esti meghívottammal, Péter Féva közgazdásszal, adótanácsadóval rátérünk műsorunk második témájára, és pedig az elektronikus számlára. Mit fontos és érdemes tudni az elektronikus számla bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatosan?
Január 1-től minden vállalkozásnak kötelezővé válik az elektronikus számlának a kibocsátása, függetlenül attól, hogy áfa fizető vagy sem, függetlenül attól, hogy romániai székhelye rendelkező jogi személy, vagy külföldi, aki Romániában bejegyzett székhelye rendelkezik, vagy irodával, vagy munkaponttal. Tehát mindenki ebben a rendszerben kell feltöltse az e-számlát. Ez gyakorlatilag beruházást jelent a vállalkozások számára, mert szép lassan megszűnik a papíralapú számlák kibocsátása, és gyakorlatilag a kifizetések is csak ezen számlák esetében történhetnek meg. Tehát január 1-től minden vállalkozónak meg kell legyen a számlázási programja, mert minden számlázási programnak lesz egy rendszere, egy csatlakozási rendszere a Nemzeti Adóhivatal szerverére, mégpedig olyan formában, hogy ezeket a formákat kódolva kiküldi a szerverre, majd alkalomattán ezt feldolgozza a Nemzeti Adóhivatal, de ugyanakkor, akiknek kiküldte adószám szerint, azok megkapják, azok a személyek megkapják a virtuális magánterükbe, tehát nem csak a kibocsátás történik meg, hanem a beolvasás is megtörténik számítógépes rendszerekben. Nagyon bonyolult a rendszer, annyit kell tudni az első lépésben, hogy január, ez egy uniós rendelkezés, követelmény, amelyet Románia többször kért, amiért Románia többször kért halasztást. Talán úgy néz ki, hogy többet nem kérhet halasztást, tehát életbe fog lépni ez a rendelkezés. Annyi, hogy az elektronikus számlákat, amelyeket kibocsátunk első fázisban, vagy első lépésben, papír alapon is, és elektronikusan is kiküldünk, hát azoknak a határideje, a feltöltése az 5 nap. 5 napon belül, ha nem történik meg a feltöltés, akkor büntetéseket ró ki a Nemzeti Adóhivatal. Ez könnyen lehet követni, hiszen megjelenik a szerveren a dátum és a feltöltési dátum közötti különbség. Márciussal bezárólag nem büntetnek, de április 1-től kirúlják a büntetéseket. A július 1-től kezdődően azon áfa fizető személyek, amelyek áfával ugye számláznak és elektronikus e-számlákat küldnek ki, nem vonhatják le az áfát, hogyha ezeket a számlákat, amelyeket kapnak, nem ebben a rendszerben töltik le, illetve július 1-től a B2G, ez azt jelenti, hogy a business to government, tehát a közintézmények felé kiszámlázott számláknak is a fizetési feltétele, hogy e-számla rendszerben kapja meg a közintézmény ezt a számlát. Tehát beruházás következik a vállalkozók részéről. Ehhez nem csak egy elektronikus számlázási programra van szükségük, hanem minden ügyvezető igazgatónak, vagy a cégben egy megbízott személynek elektronikus aláírásra. Ezen kívül a könyvelési irodáknak modern könyviteli programokra van szükségük, szofrissítésre, amelyek beolvassák az e-számlákat, mert július 1-től papíralapú számla is működhet, de a e-számla alapján történik az adatfeldolgozás. Valószínűleg, hogy a szoftokban nyoma lesz, hogy melyik volt kézzel beütve, és melyik volt beolvasva e-számlával. Illetve a Nemzeti Adóhivatal nagyon könnyen fogja azonosítani, nem kell elfeledni, hogy van egy úgynevezett 394-es jelentés, amelyben a kapott számlákat lejelentjük, amit össze lehet nagyon könnyen vetni a feltöltött e-számlákkal, és csak akkor automatikusan érkeznek a büntetések. Sajnos ez egy fejlődési követelmény. November 1-től szeretném még arra felhívni a figyelmet, hogy eddig a business to government, tehát a közintézmények felé mindenki küldte a számlát, félelmébe is, hogy inkább elküldte, mint ne küldje. Nem kell, csak azon cégekkel küldjék, amelyek közbeszerzéssel szállítják az árut, illetve közbeszerzés során végzik a szolgáltatásukat. A többieknek nem kell. Ez azt jelenti, hogyha egy közintézményből valaki elmegy egy üzletbe vásárolni egy valamilyen irodai kelléket, és számlát kér az elszámolásért, akkor az az üzlet, illetve az a cég, az nem kell lejelentse az e-számlát, mert az nem közbeszerzéssel volt vásárolva. Ennyit az e-számláról, amely valószínűleg, hogy egy nagyon nehéz pillanat lesz, ugyanis ugye a könyvelőknek, mint a vállalkozásoknak informatikai ismeretekre is van szükségük. Az e-számla, ez egy nagyon komplex rendszer, mert a vége ott van egy XML file, amely bejön a könyvelési programba, illetve kimegy a könyvelési programból, vagy a számlázási programból, mindegy. De mindez a Nemzeti Adóhivatali szerveren keresztül megy, illetve a Nemzeti Adóhivatal szerverére feltöltődik az úgynevezett virtuális magántérből. Minden fizikai személynek van virtuális magántere, ha nem, akkor kell nyisson. A megnyitás az nagyon egyszerű, videós csettel történik a megnyitás. Tehát először az ügyvezető igazgató megnyitja a virtuális magánterét. Ha jelen pillanatban azt mondja, hogy van, akkor az jó. Tehát akkor jelen pillanatban azt jelenti, hogy ő adózott, mint egyéni vállalkozó. Akkor felhasználó név és jelszóval lép be a rendszerben, de ahhoz, hogy ő a vállalkozásának tudjon feltölteni számlát, illetve rajta keresztül átjöjjön a virtuális magántéren keresztül a számla, ahhoz szükséges az elektronikus aláírás. Az elektronikus aláírással tulajdonképpen befogadja a céget a bővített virtuális magánterében, amelyhez rendelhet több céget, több entitás, amelyben ő ügyvezető igazgató vagy megbízott személy. Az, hogy az ügyvezető igazgató a Nemzeti Adóhivatalon bejelenti, hogy ő igenis számlázik, tehát hozzáférése van a Nemzeti Adóhivatal szerverének, ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a könyvelőnek is legyen ugyanannak a cégnek hozzáférése az adataihoz, illetve a levelezéseihez. Tehát én azt mondom, a könyvelők tartják továbbra is a hivatallal a kapcsolatot, mert minden könyvelő befogadta a saját virtuális magánterében, és arra, azzal a céllel, hogy az elektronikus aláírásával letegye a jelentéseket, és levelezzen adóügyekben, miközben az ügyvezető igazgató a számlázás bonyolítja, amiért ő felel gyakorlatilag.
Eddig tartott ma esti gazdasági magazinműsorunk. Én köszönöm Péter Féva közgazdásznak, adótanácsadónak, okleveles könyvszakértőnek, hogy ma este a vendégem volt és megosztotta velünk értékes meglátásait, tudását és információit. Nemes Attila műszaki munkatársamnak köszönöm a mindig pontos, figyelmes munkát. Ifjú Kacsó Tibornak köszönöm a dalokat. Önöknek kívánok áldott, békés hétvégét, jó estét Erdély. Jó estét Székelyföld, Péter Féva és Szakács Géza közgazdászokat hallották.
A műsor támogatója a Seminar Consulting, melynek küldetése tréningekkel, könyvekkel, szoftverekkel, konzultációkkal és személyes törődéssel nagyon nagy mértékben segíteni a cégvezetőknek, hogy egy nagyobb, szabadabb, élvezetesebb és méltóbb játszmát játszhassanak.